Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a magyar kormány sem az ukrajnai fegyverszállítás finanszírozására szánt és eddig is blokkolt félmilliárd euróról, sem az újabb javaslat szerinti 20 milliárd euróról nem hajlandó semmilyen tárgyalásra, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Továbbra is háborús hangulat uralkodik Brüsszelben. A békéről ezúttal sem volt szó, sőt olyan javaslatot terjesztettek elő, amelynek értelmében a blokk a következő 4 évben 20 milliárd eurót fordítana az ukrajnai fegyverszállításokra. Erről Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter beszélt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának szünetében.
Az európai békekeret keretében eddig 5,6 milliárd euró fegyverszállítmányt írtak jóvá és fizettek ki az európai uniós tagországoknak 7 ütemben, és most ugye a 8. ütemben akarnak még 0,5 milliárd eurót kifizetni, de világossá tettük, hogy mi ezt mindaddig nem engedjük el, amíg az OTP a háború nemzetközi szponzorainak listáján van. Újabb 20 milliárd eurót kért a főképviselő arra, hogy fegyverszállítmányokat finanszírozunk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak még 200 millió eurót be kellene fizetnie, úgy, hogy közben az ukránok a legnagyobb magyar bankot, amely 3 millió magyar ember bankszámláját vezeti, a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja. Tehát miközben az ukránok a legnagyobb magyar bankot a háború szponzorának minősítik, addig mi fizessünk 200 millió eurót a következő 4 évben fegyverekre. Őszintén remélem, hogy mindenki érzi az ebben lévő ellentmondást. Ezt határozottan elmondtam a külügyek tanácsán is, világossá téve, hogy mindaddig, amíg a legnagyobb magyar bankot, az ukránok a háború nemzetközi szponzorai között szerepeltetik, addig semmilyen pénzügyi kérdésben nem vagyunk hajlandók előrelépni és tárgyalást folytatni fegyverszállítások kapcsán.
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a tanácskozás egyes résztvevői kritizálták a közép-európai országokat, amiért korlátozásokat vezettek be az ukrán gabona importjára vonatkozóan. Kiemelte, a megállapodás lényege az volt, hogy a gabonát el lehessen szállítani Ukrajnából Afrikába és a Közel-Keletre a humanitárius válságok megelőzése érdekében, s nem az, hogy a termékeket eladják Közép-Európában és tönkretegyék a hazai élelmiszerpiacot. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
A magyar kormány próbál a jelenlegi demokrata párti amerikai kormányzattal szövetségesként együttműködni, de erre nem mindig van fogadókészség, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Washingtonban. Varga Mónika összefoglalója.
Miután az Egyesült Államok továbbra is a világ vezető hatalma, nagyon fontos, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok legyenek a lehető legjobb állapotban, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a közmédiának adott interjúban Washingtonban, ahol a politikus a szövetségi törvényhozás tagjaival, többségében republikánus szenátorokkal és képviselőkkel tárgyalt, valamint elemző intézetek vezetőivel is találkozott. Gulyás Gergely kiemelte, az amerikai politikában ma rendkívül nagy a megosztottság, és miközben az Egyesült Államok kormányzata részéről nem mutatkozik fogadókészség arra a magyar törekvése, amely szövetségesként pragmatikus együttműködésre irányul, addig a republikánus párt politikusai Magyarország barátainak tekinthetők.
Elsősorban kulturális és értékviták vannak az Egyesült Államokban is. Itt szemben Nyugat-Európával maradt egy nagyon-nagyon erős konzervatív párt, a republikánus párt, és a társadalom fele, legalább fele őket támogatja. Tehát mi Nyugat-Európában azt látjuk, hogy nyugat-európai egykor volt konzervatív szociáldemokrata pártok nagyon sokat feladtak abból, amit évtizedeken keresztül képviseltek. Itt ez nem történt meg ilyen értelemben, ideológiailag hozzánk a republikánus párt sokkal közelebb áll. Akár a gender kérdésekről, akár a családpolitikáról beszélünk, akár arról, hogy a nemzet fontos és a jó együttműködés alapja, hogy mindenki a saját hazáját tartja a legfontosabbnak. Ezekben teljes az egyetértés a republikánus párttal.
Gulyás Gergely azt is megjegyezte. A republikánus politikusok úgy gondolják, hogy az elmúlt bő évtized magyarországi kormányzása még nekik is jó példával szolgálhat. Hozzátette azt is, hogy amennyiben politikai változás jön az Egyesült Államokban, egy konzervatív amerikai adminisztrációval a magyar-amerikai kapcsolatok sokat tudnak fejlődni. A miniszter az ukrajnai háborúval kapcsolatban kijelentette. Ez a republikánus párton belül is vitákra ad okot. Ugyanakkor a többségi vélemény az, hogy tűzszünetre és mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Ez az álláspontja a jelenleg legnépszerűbb republikánus elnökjelöltnek, Donald Trumpnak is, hangsúlyozta. A Donald Trump elleni bírósági eljárások kapcsán Gulyás Gergely megjegyezte. Új jelenség, hogy egy volt elnökkel, illetve a legnépszerűbb elnökjelölttel szemben a büntetőjog eszközével lépjenek fel olyan ügyekben, amelyeket évek óta sokszor és sokat vizsgáltak. Ezek időzítése mögött politikai motiváció is állhat, fogalmazott a miniszter. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A jelentések és a videófelvételek szerint megérkeztek az orosz Wagner csoport zsoldosai Fehér Oroszországba, ahol megkezdték a belarusz különleges erők kiképzését alig 3 kilométerre a fehér orosz lengyel határtól. Zsámboki Zsolt Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét kérdezte.
Arról lehetett tudni, hogy az amnestiában részesült Wagner csoport nem folytathatja a munkáját Oroszországban, és a Wagner csoport zsoldosainak háromféle választási lehetősége van, vagy leszerel, vagy aláírja a szerződést az Orosz Védelmi Minisztérium, és onnantól kezdve lényegében beáll az orosz hadseregnek a soraiban, vagy elhagyja Oroszországot, és a Alekszandr Lukasenko által felkínált helyszínnel élve ugye Belarusba érkezik. Akkor még nem sokat lehetett tudni, hogy pontosan mi lesz azoknak a Wagner katonáknak a feladata, vagy a szerepe, akik az utóbbi opciót választják és Belarusba érkeznek. Egyáltalán ki fogja őket fizetni. De úgy néz ki, hogy a Wagner zsoldosoknak a feladata a következő időszakban a belarusz hadseregnek a kiképzése, a hadsereg működésének a fejlesztése lesz. Ezek a katonák ugye megjárták a frontot, nem csak Ukrajnában, hanem részt vettek különböző hadműveletekben, Szíriában, Maliban, Közép-Afrikai Köztársaságban, tehát egy olyan hadsereg szempontjából, ami még semmilyen harcokban nem vett részt, semmilyen harci tapasztalattal nem rendelkezik. Ezek ugye nagyon fontos tapasztalatok, és vélhetően a következő időszakban ezt fogják csinálni, mintegy 50 ezer főből álló belarusz hadsereget, ezek a Wagner zsoldosok fogják javítani, a harcképességet fogják fejleszteni. Vélhetően a belarusz kormány fogja fizetni ezeket a Wagner erőket. Itt nagyjából 7-10 ezer Wagner katonáról van szó, akik az elmúlt napokban megérkeztek Belarusban.
Prigozsin továbbra is hallott magáról, a minap azt mondta, hogy biztosan nem fogják a Wagner zsoldosokat bevetni Ukrajnában. Egyáltalán mostantól kiparancsol nekik, és bevethetik például őket, hogy említette, Afrikában.
Egyrészt a lehetőségeik némileg beszűkültek, hiszen eddig az orosz kormány és az orosz külső hírszerzésnek a koordinációja alatt működtek. Lényegében egyfajta ilyen szürke zónában, ott, ahol az orosz hadsereg, az orosz hivatalos szervek nem tudtak beavatkozni hivatalosan, ott ugye Wagner csoportot vetették be, és ugye ezeket a szerződéseket a Wagner-esek megkapták, és részben fizette őket az orosz állam, részben pedig az adott kormány, mondjuk Mali vagy Közép-Afrikai Köztársaságnak a aktuális akadami központja fizette az ő segítségüket. Most ugye sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen nagy kérdés, hogy honnan fogják kapni a finanszírozást, ki fogja őket fizetni, az orosz állam úgy tűnik, hogy nem fogja őket fizetni. A harci eszközöket, katonai eszközöket elvették, tehát nehéz haditechnika már nincs a Wagner csoportnak a tulajdonában. Tehát, hogyha valaki megnézi a megjelent képeket, hogy hogyan jönnek át a Wagner katonák, akkor ugye elsősorban teherautókat lehet látni, autókat, személyautókat, teherautókat, amelyeken érkeznek a katonák, de nincsenek repülőgépek, nincsenek tankok, páncélozott harci járművek, ezeket vissza kellett adniuk az orosz hadseregnek. Tehát eszközökben sokkal kevesebb lehetőségük van, úgymond katonai szolgálatban is kevesebb lehetőségük van, hiszen egy sor olyan helyen nem vélhetően nem fognak tudni visszatérni ezekre a helyekre, ahol korábban az orosz vezetésen keresztül vettek részt. Tehát most lényegében aki fizet, annak a feladatait fogják ellátni. Most éppen úgy tűnik, hogy Belarusban, tehát a belarusz hatalom fizet nekik a belarusz hadseregnek kiképzéséért, és hogyha máshonnan még érkeznek ilyen felkérések, amelyek, ez is fontos, hogy nem ellentétesek az orosz kormánynak a mondjuk a céljaival, teszem azt, nem fognak átállni az ukrán oldalra, hogy az ukrán hadsereget erősítsék. Tehát ott, ahol esetleg az orosz kormány nem fogja ellenezni a tevékenységüket, és ahol sikerül szerződést, ahol sikerül megrendelést szerezniük, akkor vélhetően ott folytatni fogják a tevékenységüket a jövőben.
Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az elmúlt időszakban elszaporodtak az embercsempészekhez köthető erőszakos cselekmények Szerbiában, a Vajdaságban. Az embercsempészek egyre agresszívabb módszereket alkalmaznak. A helyzet mindaddig fenn fog állni, amíg a szerb hatóságok az erdők mélyén lévő nagyobb kompániákat fel nem számolják, mondta a Migráció Kutatóintézet kutatója. Kalapos Mihály kérdezte Tárik Meszárt.
A kutatás legfőbb állítása az, hogy az embercsempészek egyre agresszívebb módszereket használnak, tehát nem riadnak vissza a fegyverhasználattól. Nyilván ez korábban is megvolt, tehát már egy évvel ezelőtt, sőt másfél évvel ezelőtt is voltak lövöldözések például. Viszont most olyan kiterjedt bűnözői hálózatok vannak jelen a Vajdaságban, konkrétan itt most a Szabadka melletti maghetesi erdőről beszélek. Tehát ezek olyan komplett bűnözői bandák, akik tulajdonképpen ilyen területszerző harcokat vívnak egymással folyamatosan. És ugye azt tudni kell, hogy a Migrációkutató Intézet munkatársai tavaly lementünk többször ugye Szerbiába, és ebben az évben is voltunk 2-3-szor. Viszont már nem tudunk bemenni már mi sem a maghetesi erdőbe például. A helyi tévétársaságnak a munkatársai óvaintettek minket attól, hogy oda menjünk, mivel annyira veszélyes már a helyzet, hogy képesek rálőni bárkire, aki megközelíti a területüket. Egyébként ezek most afgán embercsempész bűnözői szervezetek, tehát ők uralják a maghetesi erdő környékét. Ugye ez egy nagyon jó pozíció, közel van a magyar határhoz, és onnan tudják megkísérelni azt, hogy átjuttatják a bevándorlókat mondjuk Magyarország az Európai Unió területére, és ugye vannak más embercsempész bandák, akik viszont szintén jó pozícióba akarnak kerülni, és ezért vannak ezek az összetűzések most.
Tulajdonképpen az összetűzések mely embercsempész csoportok között vannak?
Többször is volt összetűzés például egy afgán bűnözői csoport és a marokkóiak között, tehát ezek eltérő nációjú multinacionális bűnbandák tulajdonképpen, viszont vannak olyan bűnözői szerveződések is, ahol egy bandán belül több nációjú tag is van, tehát ez vegyes, ez változó. Ezek szoktak hasonlítani ilyen etnikai bandaháború-szerű dolgokra. Ez volt tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy más nációjú embercsempész bandák csaptak össze, és az arabok és az afgánok amúgy is, akikkel mi beszéltünk korábban bevándorlókkal, ők abszolút neheztelnek egymásra. Tehát nem jó a viszony az arabok és az afgánok között, még a bevándorlók szintjén sem. Nyilván az embercsempészek szintjén is hasonló problémák tapasztaltok most.
Egyébként a menekülteknek, migránsoknak nem az lenne az érdekük, hogy ne legyenek ilyen konfliktusok?
Pontosan. A bevándorlók érdeke egyértelműen az, hogy minél gyorsabban áthaladjanak, és hogy ne hívják fel a figyelmet magukra. Viszont a csempészeket, bűnözőket ez nem érdekli, tehát ők abszolút csak a profitra mennek rá. Ők rátelepedtek erre az egész illegális migrációra, erre az egész válságra. Ők nem riadnak vissza attól, hogy belemenjenek egy nagyobb harcba, mivel óriási pénzekről van szó, eurómilliókról, úgyhogy ezért képesek bármit megtenni. Képesek akár tűzpárbajba belemenni, és nagyon sokszor egyébként a bevándorlókat is megfélemlítik. Vannak konfliktusok a bevándorlók és az embercsempészek között. Meg tudom említeni, én beszéltem olyan afgán bevándorlóval néhány hónappal ezelőtt, aki elmesélte, hogy egy csempész rálőtt, és lőtt sebe volt egyébként, már ellátták, tehát kezelték ezt a sebet, viszont hogy vannak ilyen összetűzések is.
Mi lehetne a megoldás? A szerb hatóság nem képes ezt felszámolni?
Csak és kizárólag a szerb hatóság tudná megoldani ezt a problémát. Amikor van egy nagyobb lövöldözés, egy nagyobb visszhangot kiváltó lövöldözés, akkor szerb hatóságok intézkednek, tehát ezt lehet látni, hogy akkor megjelennek a helyszínen, felszámolják ezeket az illegális szerveződéseket. Viszont ez nem konzekvens és nem folyamatos. Tehát hogy nem folyamatosan cselekszik a szerb rendőrség. Tehát azt kellene itt mindenképpen, hogy a szerb hatóságok sokkal hatékonyabban kezeljék ezt a problémát. De hát gondok vannak Szerbiában ezt illetően, mert maga a szerb belügyminiszter is napokban nyilatkozott, és azt mondta, hogy vannak olyan szerb állampolgárok, akik segítik az embercsempészeket, például kiadják az ingatlanaikat nekik, vagy éppen szállítják a bevándorlókat, vagy fegyvereket adnak a csempészeknek. Tehát itt ezer sebből vérzik ez a történet.
Tárik Meszárt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját hallották. Távozik posztjáról Ivan Simko, szlovák belügyminiszter, jelentette be szerda délelőtt Ódor Lajos, szlovák kormányfő. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az elmúlt hetekben annyira megromlott a bizalom Ivan Simko szlovák belügyminiszter és a rendőrség tágabb vezetése között, hogy Zuzana Csaputová államfő és Ódor Lajos miniszterelnök személyes igyekezete ellenére sem sikerült megújítani. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy nem működött a kommunikáció a belügyminiszter és a rendőrség vezetése között, és az elmúlt két hónapban ez áthághatatlan akadályokat gördített az együttműködésük elé. A belügyminiszter és Hamran István országos rendőrfőkapitány között azt követően csúcsosodott ki a nézeteltérés, hogy Ivan Simko tárcavezető a közösségi oldalán két héttel ezelőtt azt írta, a rendőrségnek politikai ellenőrzés alatt kell állnia, és számára nem teljesen világos, ki mit ért az alatt, hogy szabad kezet kell adnia a rendőrségnek. Sajtóhírek szerint azonban a belügyminiszter és a rendőrség vezetése között nem csak emiatt alakult ki vita, annak kapcsán is nézeteltérés keletkezett, hogy a miniszter nem avatkozik-e be konkrét büntetőügyekbe, a rendőrfelügyelőség munkájába, illetve a rendőrség személyzeti politikájába. A sajtó szerint Hamran Istvánnal együtt 20 magas beosztású rendőr távozása fenyegetett, köztük a legfajsúlyosabb bűnesetek felgöngyölítésére létrehozott Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA és a felügyelőség vezetősége is. A rendőrség vezetése nem értett egyet Ivan Simkóval bizonyos személyi kérdésekben és néhány kényes ügy megoldásában sem. Ódor Lajos miniszterelnök ugyan megpróbálta rendezni a vitákat, de nem járt sikerrel. A kormányfő megerősítette, hogy körülbelül 20 rendőrségi vezető fontolgatta a távozását, és nem csupán Ivan Simko közösségi hálón közzétett nyilatkozata miatt. A történet nem ezzel kezdődött, személyes véleménykülönbségek is bonyolították, de ez volt az utolsó csepp a pohárban, tette hozzá a miniszterelnök. Ódor Lajos biztosította a rendőrséget és a nyilvánosságot, hogy a törvényes keretek között a szlovák rendőrség eddig is szabadon végezhette a munkáját, és ez ezután is így lesz. A politikai beavatkozásokat, a rendőrség politikai irányítását megengedhetetlennek nevezte. Szerinte Simko távozása lecsillapítja a kedélyeket, helyreállítja a bizalmat. Ódor Lajos nem kételkedik abban, hogy Simko szándéka is az volt, hogy Szlovákia jogállamként működjön, és ennek megfelelően az egyes intézményei is az ennek biztosításával kapcsolatos nézetek között voltak időnként eltérések. Ivan Simkónak köszönetet mondott a tisztességes és transzparens parlamenti választás előkészítéséért, valamint az illegális migrációval kapcsolatos kérdések képviseletéért az uniós fórumokon. Ivan Simko a Szlovákiát jelenleg irányító szakértői kormány tagja volt, amelynek a szeptemberi választás után felálló kormány megalakulásáig szól a megbízása. Mivel ideiglenesen megbízott miniszter, nem lehet leváltani, csak az államfő vonhatja vissza a megbízatását, és ideiglenesen valamelyik jelenlegi miniszter veszi át a szlovák belügy irányítását. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör.
Az amerikai-kínai kapcsolatokról tárgyalt Pekingben Henry Kissinger a kínai védelmi miniszterrel. Arról, hogy miről lehetett szó az egyeztetésen, Farkas Dávid kérdezte Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát.
Hogyan került Nixon és Ford elnök, Nobel-díjas, Nobel-békedíjas külügyminisztere, aki egyébként májusban volt 100 éves Kínába? Kinek a megbízatásából tárgyalhatott?
Hát, hogy a megbízatás, azt abban nem vagyok teljesen biztos, ugyanis a Biden kormányzat, de az előző, a Trump kormányzat is annak ellenére, hogy Kissinger republikánus kormányzatban Nixonnal dolgozott együtt. Nem nagyon vette igénybe legalábbis hivatalosan Kissingernek a szolgálatait. A Biden kormányzat elsősorban tehetetlen azért, mert teljesen más szemlélettel közelednek a nemzetközi kapcsolatokhoz. Kissinger még azért a klasszikus európai diplomáciai hagyományokon nőtt föl, és ő gyakorlatilag az úgynevezett erőegyensúlyi politikának a híve, vagy a realista külpolitikának a híve, míg a Biden kormányzat legalábbis szavakban egy liberális megközelítést alkalmaz a nemzetközi kapcsolatokhoz. Ja, tehát nem valószínű, hogy ilyen szempontból hivatos lenne az ügy, ugyanakkor viszont hozzá kell tenni azt, hogy Kissinger, hogyha megszólal, azért annak súlya van. És még egy tényezőt mondanék a Biden kormányzat és Kissinger kapcsolatáról. Többek között a kor másik nagy kérdésével, az ukrajnai háborúval kapcsolatban sem értenek egyet. Kissinger mindenképpen egy tárgyalásos, kompromisszumos megoldást javasolt már sokkal korábban, míg a Biden kormányzat pillanatban ezt a megoldást vagy megközelítést elutasítja.
Mennyit lehet tudni egyébként a tárgyalásokról, amelyeket akár hasonló titokban szerveztek, mint 50 évvel ezelőtti útjait?
Hát túl sokat nem lehet tudni, érdekes módon különben Kissingernek legalábbis ilyen pillanatban nagyobb a respektje Kínában, és ott sokkal inkább foglalkoznak úgymond vele, mint az első államokban. Az biztos, hogy amit legalábbis ilyen pillanatban az első államok Kína viszonyáról el lehet mondani, az nem teljes mértékben Kissingernek a szájjegyzet szerint alakul. Egyrészt azért bírálta a korábbi Trump adminisztrációt, hogy kiélezte a helyzetet Kínával. Ugyanúgy ilyen pillanatban a kínai-amerikai kapcsolatok most sem a legjobbak. Különböző szankciókat vezetnek be egymással szembe, technológiai és tovább. Tajvan esetében állandó a feszültség. Az amerikaiak felvetik időnként az emberi jogi kérdéseket, amelyeket Kissinger szerint nem kellene. Kissinger úgy gondolja, hogy Kínának és Egyesült Államoknak nem konfrontatívan kellene egymáshoz viszonyulni, hanem egy olyan modus vivendi találni, ami mind a két országnak a javára válik, és hát ennek megfelelően a világ javára is válik. Hozzá kell tennem azt, hogy Kissinger többek között azzal sem nagyon ért egyet, hogy bokosodik részben az Egyesült Államok miatt a világ. Többek között az amerikaiak Kínát egyfajta ilyen hidegháború 2.0-val megpróbálják elszigetelni, körbekeríteni, úgymond megfékezni. Ennek egyik jele többek között az, hogy az amerikaiak megpróbálják a kínai-európai viszonyokat lehetőség szerint lazítani.
Milyen eredményeket mutathatnak fel egy ilyen helyzetben, illetve összességében abból, amit ön mondott, eléggé egyértelműnek tűnik, hogy akár Peking jobban is örül egy ilyen tárgyalásnak, mint Washington hivatalosan.
Igen, eredmény feltetlen, legalábbis kézzelfogható ebből nem nagyon lesz. Sokkal több várható abból, hogy a külügyminiszter Antony Blinken, vagy Janet Yellen, vagy Lloyd Austin, tehát a hivatalban levő miniszterek mire jutnak a kínaiakkal, illetve nagyon nagy kérdés az, és itt, hogyha kiindultunk abból, hogy Kissingernek a Peking útja milyen világszerte jelentőségű volt, hogy Kína adott esetben milyen szerepet tud, akar játszani a világ ügyeibe, és elsősorban mondjuk az ukrán-orosz kérdésben. Kissinger még mindig feltetlen úgy gondolja, hogy az orosz-kínai-amerikai viszony az, ami alapvetően a globális kérdéseket meghatározza. Itt Oroszország most egy másodlagos szerepet játszik, de ugyanakkor azért nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy olyan nagy hatalomról van szó, 11 idősáv van, óriási nukleáris kapacitással, óriási területtel. Ezeket a kérdéseket figyelembe kell venni, és hát Kínának a nagy dilemmája az, hogy most Oroszországgal együtt egy ilyen folytott kapcsolatban, mindenütt Kissinger kialakított a 70-es évekbe, amikor a politika az volt, hogy Washington közebb legyen Pekinghez és Moszkvához, mint Peking és Moszkva egymáshoz, hogy most félig meddig az amerikai politika közebb tolja egymáshoz Pekinget és Moszkvát, és ezt feltetten Kissingernek nem tették.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát hallották. Viharfelhők a brit konzervatív párt felett, a három időközi választásra került mandátumból kettőt elvesztettek a torit, de egyet megtartottak a londoni főpolgármester autóellenes politikája miatt kirobbant ellenállásban. Mit vetít ez előre a parlamenti választásokra? Svetnik Endre tudósít Londonból.
A konzervatív brit média szerint is súlyos csapás Rishi Sunak brit miniszterelnök kormányára a csütörtöki mini választások eredménye. 3 eddig konzervatív képviselői mandátum várt gazdára, és ezekből 2 elvettek a Toriktól az ellenzéki pártok. Egyet Boris Johnson ex-kormányfő volt választókerületét csak azért tartották meg, mert a londoniak lázadoznak a munkáspárti főpolgármester autósokat büntető politikája ellen. A Daily Mail 2 katasztrófát említ. A Daily Telegraph című vezető konzervatív lap pedig emlékeztet, Sunak pártja 2 biztos tori mandátumot veszített el. A munkáspárt és a liberális demokraták 20-20 ezer fős konzervatív többséget tudtak megfordítani a 2 vidéki választókerületben. London Uxbridge választókerületében, korábban Boris Johnson bombabiztos körzetében a torik mindössze 525 szavazatos többséggel maradtak nyerekben. Az ilyen előrehozott választások során a politikusok és a politológusok számára mindig a mit jelent ez, ha ma lennének a parlamenti választások a nagy kérdés. Azt szokták ilyenkor méricskélni, hogy mekkora a swing, azaz mekkora arányban állnak át a választók egy másik párthoz. Nos, a számok lesújtók Rishi Sunak kormánya számára. A 2 vidéki körzetben 29, illetve 23%-ban fordultak el a választók a pártjától, az épp hogy megtartott londoni választókerületben közel 7,5%-ban. Pénteken különösen az egyik mandátumot bezsebelő liberális demokraták, a Szigetország 3., de általában messze lemaradó pártja örülhetnek, mert az eredmény arra utal, hogy a következő választásokon egy sor választókerületet hódíthatnak el Délnyugat-Angliában, ahol hagyományosan nagy volt a támogatottságuk. Ami Londonban a konzervatívok kezére játszott, Sadiq Khan munkáspárti főpolgármester augusztusban terjeszti ki az ULEZ alacsony emissziós zónát a külső kerületekre, ahová Londonon kívül sok dízeles furgont hajtó kisvállalkozó ingázik, és ahol sok dízeles kocsival rendelkező alacsonyabb jövedelmű lakos él. A napi díj réme párhuzamosan azzal, hogy az önkormányzatok egyre több utcát zárnak le az átmenő forgalom elől, hatalmas haragot szült. Sunakot már is arra sürgetik a pártjából, hogy adja fel drága emissziós politikáit, hogy legalább ne szenvedjen masszív vereséget a következő választásokon. Felmérések szerint ugyanis a munkáspárt előnye már a pénteki eredmények előtt körülbelül 20%-os volt a torikkal szemben. A miniszterelnök első megjegyzése mindenre az volt, a választások még nem lefutott verseny. És talán az nyugtathatja meg, hogy a múltban konzervatív vezetők, például John Major úgy tudtak általános választásokat nyerni, hogy előtte elvesztettek egy sor időközi választást. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.